Rádió Egyetem. Filozófia történet, Rúzsa Ferenc előadása, Platón. A felvétel 2007 novemberében készült.
Üdvözlöm Önöket! A mai órán Platónnal fogunk foglalkozni, ami egy örömhírrel függ össze, hogy csak Platónnal fogunk foglalkozni. Eredetileg úgy terveztem, hogy Platónnal és Arisztotelésszel, de valahogy nem sikerült az Arisztotelész szövegben sem olyasmit találnom, amiről szívesen beszélnék Önöknek, és az elég ostoba helyzet. És amikor ezt elsírtam az én szeretett főnökömnek, Steiger professzor úrnak, mondotta, hogy hát szívesen megtartanám én helyetted ezt a dolgot, csak hát el kell rohannom. Kérdeztem, hogy jövő héten is el kell-e rohannod. És azt mondta, hogy nem, jövő héten nem kell neki elrohanni, úgyhogy jövő héten Steiger tanár úrtól hallgatják meg Arisztotelészt, ami, hogy nekem miért örömhír, ezt nyilvánvalóan az eddigek alapján már sejtik. Önöknek meg azért örömhír, mert hát a saját, így már elég rég volt hallgatói tapasztalatomból azt hiszem, hogy a legkiválóbb tanáromnak egy órájával ajándékozhatom meg Önöket, aki mellesleg szereti Arisztotelészt, meg konkrétan ezt a szöveget is. És egyébként is jó dolog más stílusú embereket is hallgatni, hiszen a filozofálás az persze mindig szól valami tárgyról és dologról is, de mégiscsak a filozofálás egy privát tevékenység, annak az embernek a tevékenysége, aki azt műveli, és szerintem jó tapasztalat lesz megnézni, hogy ezt egy másik emberke, és pedig kitűnő emberke, hogyan csinálja. No, szóval Platón. Platón és Arisztotelész meglehetősen közismerten mester-tanítvány viszonyban voltak. Pontosabban itt egy három tagú nagy mester-tanítvány láncolatról van szó. Szókratész tanítványa Platón, Platón tanítványa Arisztotelész. Az időszámításunk előtti 5. és 4. században járunk. Szókratésztől azonban nem olvasunk itt semmit, azon egyszerű oknál fogva, hogy ez lehetetlen. Szókratész egész életében nem írt semmit, ami valószínűleg egy nagyon-nagyon bölcs és fegyelmezett döntés volt az ő részéről, hanem csak élő szóban tanított. És nem biztos, hogy Platón volt a legnagyobb tanítványa, de minden esetre a legsikeresebb tanítványa Platón volt, aki viszont az első igazán vaskos filozófiai korpuszt hagyta az utókorra. Ez nem azt jelenti, hogy ő írta az első ilyet, de az első olyan, ami fenn is maradt. Műveinek nagy részében Szókratész a főszereplő, de ez nem jelenti azt, hogy ténylegesen pontosan Szókratész tanításait látnánk viszont Platón szövegeiben, mert Platón pedig olyan művet nem nagyon írt, ami úgy kezdik, hogy én Platón azt gondolom, hogy. Tehát minden véleményét a beszélgetők elsősorban Szókratész szájába adja, és nyilván nem pont ugyanazt gondolta a világról, mint Szókratész. Valószínűleg ennek előbb-utóbb maga is tudatában volt, egyfajta irodalmi fikcióként tartotta fent Szókratész alakját. Ennek megfelelően igazából nincs komoly lehetőségünk megmondani, hogy mindaz, amit platonizmusnak nevezünk, abból mennyi Platón és mennyi Szókratész. Bár Szókratész mások is emlegetik, de összehasonlíthatatlanul szerényebb információtartalommal, mint Platón, tehát semmifajta szakmai konszenzus nincs arra nézve, hogy a platonikus világképnek mekkora részét alakította ki Szókratész. Ez nem jelenti azt, hogy ne foglalkoznának vele a tudósok, nagyon szorgalmasan foglalkoznak, nagyon komoly, nagyon jó megalapozott, ám de nagyon különböző hipotéziseket alkotnak erről a kérdésről. Segítene, ha Platón művei datálva lennének, mert akkor azt gondolhatnánk, hogy a fiatalkori művei valószínűleg közelebb állnak az agmesternek, Szókratésznek a tanításaihoz, de Platón műveinek a datálása az egy tisztán filozófiai feladat, tehát csupán belső összefüggések alapján próbálkoznak ezzel a mesterek, tehát nincs használható dátum a szövegekben. Nagyon-nagyon kevés szövegben említetik egy-egy történeti esemény, és akkor lehet tudni, hogy az utáni, de körülbelül ennyi az összes támpont, tehát ez nagyon-nagyon kevés. Platón a filozofálásnak vagy a filozófiai műírásnak egy sajátos formáját választotta, szinte az összes műve ebben a formában van. Úgy néz ki, mintha dráma lenne, de valamiért nem drámának szoktuk hívni, hanem dialógusnak, vagyis párbeszédnek. Ez nem azt jelenti, hogy ketten beszélgetnek, általában többen beszélgetnek, de tipikusan egy-egy gondolatmenetben valóban csak ketten vitatkoznak, vagy kvázi vitatkoznak, és ebből a kettőből általában az egyik Szókratész, de egy hosszabb dialógusban időről időre lecserélődik a beszélgető partner. Az arisztoteliánus folytatásról, arról számos szempontból többet tudunk, többek között azért, mert ugye itt a mesternek is, a tanítványnak is megvannak a művei, és mert Arisztotelész helyenként explicit arra nézve, hogy ő valahol kimondottan szakít Platón tanításával, szembefordul vele, ugye erről szól az a nyilván nem autentikus, de azért lényegében kifejező mondása, hogy latinul szokták idézni, hogy amicus Platós et magis amica veritas, barátom Platón, de nagyobb barátom az igazság. Hát tiszteli az ember a mesterét, de ha egyszer rájön, hogy nem helyes, nem igaz, amit tanít, akkor az igazsághoz kell tartani a magát, ami persze filozófiai alapállásként nagyon is helyén való. Elsősorban, amivel Arisztotelész szakít a platonizmusból, az pontosan az a tanítás, amivel amolyan laikus szinten a platonizmust azonosítani szoktuk, ez pedig az ideákra vonatkozó tanítás. Az ideákra vonatkozó tan ilyen közhelyszerűen elmondva körülbelül annyi, hogy a való világban tapasztalható dolgok, amik ugye mind változékonyak, mulandóak és összetettek, azok mögött van egy másik, igazibb, állandó világ, az ideáknak, az eszméknek a világa. És ezek az eszmék valamilyen módon persze megjelennek a világban, de nem tökéletes formában, ezt szokták a reprezentáció szóval kifejezni, hogy egy ideál reprezentálódik egy tárgyban. Hogy egészen pontosan mifélék is ezek az ideák, az egy picit homályos, de úgy tűnik a legtöbb szövegből, hogy leginkább elvont tulajdonságok. Ilyenek, mint a jó, az igazság, a szép. És ezt állítja szembe Platón a világban megjelenő sokféle szép, vagy igaz, vagy jó dologgal. A platonizmust úgy szokás elképzelni, hogy ezek az ideák valahogy az anyagi világtól függetlenül valami éteri, transzcendentális világban egzisztálnak, ami valamilyen módon reális, sőt reálisabb, mint a változásnak kitett anyagvilág. És ez az ideavilág az, amit az igazi bölcsek, a filozófusok, a filoszofoszok, a bölcsesség szeretői szemlélnek. Szemben az átlag emberrel, aki a jelenségek világába van belemerülve, ott esetleg érdeklik ezeknek az ideáknak a visszfénye. Ez a tan ebben a formájában, tehát, hogy valahol van a jó csak úgy magában, nem jó dolgok, hanem a jó, mint egyfajta tárgy. Ez ugye a közkeltű platonizmus kép, amikor valakire azt mondják leginkább szitokszóként, hogy platonista, akkor éppen egyeféle világképpel szokás vádolni. Ez eléggé meghökkentő és abszurd. Azt hiszem, hogy ebben a nagyon egyszerű, kiélezett formájában kevéssé vonzó, nehezen tartható eszmekörnek látszik. Mégis valamilyen módon egy nagyon tartós gondolatkörnek bizonyul. A középkornak talán a filozófia történetben legismertebb nagy vitája az úgynevezett univerzália vita, és ezzel kapcsolatos. Ez egy picit tisztább fogalmi síkon ábrázolja ugyanezt a kérdést. Az univerzále szó szerint azt jelenti, hogy egyetemes, azaz általános fogalmat jelenti latinul. Tehát olyasmit, mint például a szép, a jó, de olyasmit is, hogy a ló úgy általában. Szemben az egyes dolgokkal, az egyes lovakkal, az egyes szép dolgokkal, és így tovább. A klasszikus középkori vita három nagy álláspontot különít el. Az egyik szerint az univerzálék, azok teljes valóságosságukban léteznek, függetlenül attól, hogy mi erről mit gondolunk. Ezt hívják úgy, hogy realizmus. Ugye a szóválasztás különösen cseng. Értjük ebben az összefüggésben, hogy miért hívják realizmusnak, mert ezeknek az univerzáléknak, ezeknek az ideáknak a reális, valóságos, az emberi megismeréstől független, objektív létezést tulajdonít. Azért szokatlan nekünk, mert a modern, hétköznapi nyelvhasználatban a realizmus valamilyen masszív, két lábbal a földön álló, az eszméktől távolságot tartó megközelítésmódot jelent, és ugye itt ennek épp az ellenkezőről van szó, hiszen éppen az eszméknek tulajdonít realitást ez a tanítás. A másik véglete a vitának az az úgynevezett nominalizmus, a nomen névszóból, ami szerint az ideák puszta nevek, semmifajta valóság tartalmuk nincs. Csupán az a közös két asztalban, hogy mind a kettőre azt mondom, hogy asztal. Érezzük, hogy ebben az éles formájában ez az álláspont a képtelenséggel határos. Hiszen akkor megkérdezhetném, hogy jó, de ha semmi nincs a két asztalban, amitől ők asztalok lennének, akkor miért pont asztalnak nevezem egyiket és másikat? Miért nem nevezem az egyiket zsiráfnak? És hogy van az, hogyha valaki nem látja az asztalt, és azt mondom, hogy menj be a szobában, az asztalon van a könyvem, hozd ki, akkor megtalálja. Ugye? Nem a földön fogja keresni, nem a polcon fogja keresni, hanem az asztalon. Tehát az, hogy csak név lenne minden megalapozás nélkül, ez persze így hajmeresztő álláspont. Ennél puhább a középút, a konceptualizmus, ami szerint az ideák konceptusok, tehát fogalmak, emberi fogalmak. Nem igaz az, hogy két asztalban valóban lenne valami közös, de valahogy ahogy az ember ezeket látja, alkot róluk egyfajta közös fogalmat, tehát mi rendeljük ugyanabba a csoportba a két asztalt. Ez érezhetően védhetőbb álláspont, de azért tulajdonképpen itt is megismételhetném az előző ellenvetést. Jó, de miért alkotom ugyanazt a fogalmat a két dologra, ha nincs bennük valóban valami közös? És vajon igaz-e, hogyha nem lenne ember, aki fogalmakat alkosson, akkor két lóban tényleg nem lenne semmi közös? Ugye rég kihaltak volna a lovak, ha ők nem találnák meg azt a bizonyos közösséget egymásban, aminek révén termékeny utódok létrehozására képesek. Tehát ha ebben a jóval későbbi kontextusban vesszük szemügyre az ideatanítást, már is érezzük, hogy nem is olyan képtelenség az ideáknak valamifajta reális, objektív létezést tulajdonítani. Mert hogy a másik két jópofa ötlet, az egyik, hogy csak nyelvi jelenségről van szó, a másik, hogy na jó, nem csak nyelvi, de mégis csak emberi fogalmi eszköz lenne, hogy egységbe rendezzük a dolgokat. tulajdonképpen elég nehezen védhető. Tehát valaminek mégiscsak kell mögötte lenni, aminek alapján a fogalmat alkotjuk, aminek alapján a nyelvet használjuk. No, hát Plátonnak a rengeteg dialógusa közül az egyik legtekintélyesebb az Állam című, számosokból tekintélyes, egy érett műről van szó, amiben többek között szerepel az Ideatannak is a kifejtése, és hát egy igen vaskos mű, a tradíció 10 könyvre osztja fel, ebből olvasunk mi egy picike szövegrészt, pontosabban 2 picike szövegrészt, ami éppen az Ideatannal foglalkozik. Hogy miközben mindennek az Államhoz. Platón, amikor az államról elmélkedik, nem csak úgy általában elmélkedik erről, hanem a jó államformát keresi, a helyes államformát. Ez általában jellemző mind a politikai, mind a morál filozófiára, hogy akik ezzel foglalkoznak, tipikusan nem csak valami elvont leíró rendszerre törekszenek, hanem egyúttal megpróbálnak receptet is adni. Ez persze roppantul balesetveszélyes, szerencsére viszonylag ritkán fordult elő az emberi történelemben, hogy megpróbálják áttenni a gyakorlatba ezeket az egyébként igen tiszteletreméltő és értelmes emberek által kispekulált jó államberendezkedéseket. Hát Platónnak pehe volt. Az övét kipróbálták. Az, ha jól emlékszem, talán Szirakuszaiban történt, ahol összehaverkodott a helyi tirannosszal, és rádumálta a saját politikai eszméjét, és megpróbálták megcsinálni. Nos, végül is túlélte a dolgot, tehát egy kis lázadás, számüzetés, stb. Tehát nem volt nagyon nagy pehe, és hát nem tartott sokáig a kísérlet szerencsére. Nos, tehát amikor az ideális államnak a formáját keresi Platón, azt mondja, hogy próbáljunk valami analógiát találni hozzá, és első olvasatra rém meglepően azt mondja, hogy az államnak, a jó államnak valahogy úgy kell működni, mint az embernek. Miért is? Nekünk ez elsőre nagyon meglepő ötlet. Ha visszamegyünk ebbe az egészen archaikus korszakba, ahol Platón még élt, ott ez nem volt akkora nagy újdonság. Az ősi gondolkodás számos kliséjéből az egyik a homologizálás, kicsit felvágósabban a mikrokozmosz-makrokozmosz analógia, most megpróbálom ugyanezt érthetően is elmondani, az, hogy különböző hozzánk közeli apró dolgokban próbáljuk meglátni a világrendet. Tehát az az elképzelés, hogy a kozmosz valahogy olyan, mint egy ember. Ez egy sok helyütt megjelenő, nagyon erős gondolkodási elem, analógiás alap, aminek bizonyos részeit még mi is hajlamosak vagyunk egyfajta esztétikai szinten érzékelni. Tehát ha mondjuk azt mondom, hogy a nap az olyan, mint az ég szeme, akkor legalábbis érezzük, hogy van benne valami fajta párhuzam. A régi embernek ez sokkal többet mondott, mert ott volt mögötte ez az analógia, és hajlamos volt komolyan venni, és egy belenézést, és tényleg a szem is a látáshoz kell, a nap is a látáshoz kell. Csak a nap valahogy sokkal hatalmasabb, a szem az csak passzívan tud látni, a nap az biztosítja a láthatóságot, fényt bocsát ki. Ezzel a képpel találkozunk a mostani szövegünkben is. Az, hogy honnan származik ez az eszmekör, a mikrokozmosz, makrokozmosz homológia. Mikrokozmosz a kis rend, az ember. Makrokozmosz a nagy rend, a világrend. És ugye a homológia hasonlónak értelmezés. Szóval ezt persze biztosan nem lehet tudni, de az én elképzelésem az valahova az egészen ősi mágikus világszemléletbe próbálja visszavetíteni ennek a gondolatmenetnek a gyökerét, és pedig a mezőgazdasági földműves mágiába. Ugye a vallások mindig valami olyasminek a kezelésére törekszenek, ami reális technikákkal nem vagy nem biztosan érhető el. Az, amit magam is meg tudok csinálni, ahhoz nem nagyon kérek vallási segítséget. Tehát egy ügyes kezű férfi ember, mielőtt bever egy szöget, nem fordul az égiekhez segítségét. Én igen, mert ügyetlen vagyok. De aki ezt meg tudja csinálni, ez egyszerűen fogja a szöget, ráüt, és akkor az ott van. No, hát ha egy neolit ember anno 5-7-9000 évvel ezelőtt a földet túrta, ez nagyon jó ötlet volt, mert egész megbízható táplálékforrás, mondjuk összevetve a vadászgatással. De azért van egy rakásnyi kockázati tényező. Például egy sáskajárás, vagy egy asszály, vagy egy nagy árvíz. Vagy, ami még nem nagyon ért ehhez a dologhoz, egyszerűen kimerül a föld, amit művel. Szóval van egy rakásnyi olyan tényező, amit nem igazán tud kezelni, ugyanakkor az egész nép megélhetése múlik ezen. Hogyha megnézik a régi vallási szövegeket, mindenütt találnak olyasmit, ami nem spekulál erről, hanem hiszen elmesél idevágó katasztrófa történeteket. Ezek alapélmények lehettek az ősidőkben. Ez tehát egy olyan gond, amit kezelni kellene, próbáljuk reális technikákkal, tehát mit tudom én, madárijesztőket használunk, csőzt használunk, az árvizek ellen gátakat rakunk, az asszály ellen öntözéssel próbálkozunk. Ez mind-mind rengeteg időbe telik, amíg egy-egy működő technikát kifejlesztenek. Ugye a rovarirtókkal nagyjából a 20. századra értünk csak el odáig, hogy a sáskajárás egyáltalán esélyünk legyen felvenni a harcot. Na szóval próbálkozunk, de nem elég, tehát szükség van valami fajta külső segítségre. Tehát a földmérés egy olyan dolog, amihez nagyon is kell ez, és egy borzasztó fontos dologról van szó. Tehát egy ilyen világban a vallási életnek legalábbis az egyik, hanem a fókusza, az valahogy a földművelés lesz. A földnek a termékenysége, az, hogy én elvetem bele a magot, és abból kihajt a megfelelő mennyiségű termés, amit én le tudok aratni. Nos, ez a termékenység, ez minimális reflexióval rendkívül hasonlónak bizonyul a termékenység egy másik kulcseleméhez, nevezetesen a női termékenységhez. Ugye a nő is egy olyas valami, amiben egy kis magot elvetek, és abból előbb-utóbb valami fantasztikus csodával létrejön az új élet. És enélkül pontosan ugyanúgy nem tudna fennmaradni a nép, a törzs, mint hogyha a szántás-vetés lenne sikertelen. Mind a kettő alapvetően a nép fennmaradásának a kulcsa. Ugyanolyan fontos dologra van szó. Valami nagyon hasonló történik. Egy kicsit tudok én komoly férfiembe kezdeményezni a dologban, megtermékenyítem a nőt, vagy a földet a magommal. Ez, hogy magnak nevezem mind a kettőt, ez nem egy magyar sajátosság, az összes régi nyelvben magnak hívják a férfiaknak a nemi váladékát. Pedig nem úgy néz ki. Tehát ez nyilvánvalóan ezt a gondolkodásmódot tükrözi. És itt van valami csodás elem, amit viszont nem tudok kontrollálni, de előbb-utóbb létrejön belőle az, amit igazán akartam a dologtól. Ez tehát a termékenység fogalma, amit megint csak mindenki ugyanígy hív a föld és a nő esetében. Nem véletlenül beszélünk a föld méhéről mindmáig. És hiába a mi vallásunknak már semmi köze nincs ezekhez az ősi termékenységi mágiákhoz, de egy kicsit is ránézünk, az összes vallási ünnepünk az ebbe a körbe tartozik. Tehát a karácsonyra lehet azt mondani, hogy az ugye a kis Jézus születésnapja, ami teológiai szinten igaz. De ha valójában megnézzük, hogy mik azok a ritusok, amit karácsonykor végzünk, az elég világos, hogy agrikulturális termékenység varázslatot végzünk. Ugye szerzünk valami zöldet, a két nagy ötlet az egyik az, hogy csiráztatunk búzát egy tálban, a másik pedig az, hogy keresünk egy örök zöld, akármicsodát, például fenyőfát. Aztán, ha például fenyőfánk van, azt teli aggatjuk ezzel-azzal, önök esetleg nem látják, de azok a kis gömbök, amiket rárakunk, azok valójában gyümölcsök. Tehát gyümölcsöket varázslunk rá. Aztán mikor is van a karácsony? Hát az év legrövidebb napján. Na most a nap nélkül nem terem meg a növény, úgyhogy gondoskodni kell arról, hogy a nap visszajöjjön. Fényvarázslatot kell végezni, igen, gyertyát és csillagszórót gyújtunk, hogy ez összejöjjön. Aztán megnézzük az egyel további nagy ünnepünket, a húsvétot. Az is teljesen ugyanez a gondolatkör. Mert hogy mi is történik húsvétkor? Mennek a deli legény emberek meglocsolják a lányokat. Lefordítsam, vagy értik? Ugye? Ebből következik, hogy az ember nem locsolja meg az édesanyukáját, nővérét sem, urak, kéretik, erre tekintettel lenni. Igazából az anyósát sem kéne. És hát a hölgyek természetesen mit adnak vissza? Tojást, ami ugye egy kis embrió, és pedig félreértések elkülönösebbéket piros tojást, ami a női termékenységnek a színe. Amíg a nőknek nincs vérzése, addig nem termékenyek. Tehát piros tojást adunk vissza. És hogyha még mindig nem értenék a gondolatmenetet, akkor rásegít a nyuszi analógia, aminek a fő ismérve, hogy igen szapora állat. Nos, a dolog satnya korunkban, mint a nevetésből hallom, újdonság erejével hat. Ezt a normális paraszt emberek pontosan tudják, hogy ezek erről szólnak. Tehát abszolút félreérthetetlen a dolog. Természetesen faluhelyen a legények csak és kizárólag lányokat locsolnak meg, asszonyokat nem, mert megkéselné a házigazda. Szó sem lehet róla. Egyébként a karácsonyhoz tartozik egy másik termékenységi ritus is, ugye a termékenységnek mégiscsak a számunkra leghozzáférhetőbb kezelési módja az, hogy egy jó kis, hogy lehet ez szépen, egy jó kis orgiával könnyítünk a nagy feszültségeinket. Tehát a karácsonyhoz tartozik egy nagy orgia is, ami csupán a kereszténység szigorúsága miatt elválasztottunk egy héttel. Ez ugye a szilveszter. Ahol pontosan az van, hogy az egyetlen olyan nap az évben, ahol szabadon, boldog-boldogtalant meg lehet csókolni, mert ilyen tapintatos a kultúra, de szabad leitatni, és utána már minden lehet. Tehát az orgia az is a termékenység ritus körébe tartozik. No, ami, tehát mindezeknek, azt próbáltam jelezni, hogy ezek mennyire erős képek, hogy hogy tovább élnek velünk, pedig a hivatalos vallási tudat mifelénk már 1000 éve radikálisan más. Azt mégis ezt csináljuk. Tehát ezek nagyon erős képek, nagyon mélyen benne vannak a zsigereinkben. És akkor, amikor még nem volt egy olyan hivatalos vallás, ami nagyon más szemléletű, mert hogy a kereszténység nagyon más szemléletű, addig ezek evidensen meghatározták a vallási létezést. Ezt tehát a régi kultúrákban könnyű meglátni, kimutatni. A görögségben is megvan például a Dionysos kultuszban. Az egész Közel-Keleten mindenütt megtaláljuk ezeket a kultuszokat. Szóval, ami engem érdekelt ebből az egészből, az csupán az, hogy a dolognak az egyik centrális képe, az az analógia, hogy a föld anya, a Magna Mater, az valahogy lényegileg ugyanolyan, mint egy asszony, mint egy emberasszony. Tehát én azt hiszem, hogy ez a nagyon ősi, és próbáltam bizonyítani, hogy borzasztóra erős analógia áll a mikrokozmosz-makrokozmosz homológiák mögött. Nagyon szívesen beszélnék ennek az egésznek az egyéb ágairól, mert nagyon szeretem ezt a témát, de az nagyon sokáig tartana, és sajnos nem ez a dolgom. Úgyhogy itt most ezzel leállok, tehát onnan indultunk el, hogy honnan jut eszébe Plátonnak ez a baromság, hogy a jó állam úgy működik, mint egy jól működő ember. Tehát ez a magától értetődő analógia, hogy valahogy a kozmosz egésze olyan, mint egy ember, ez áll mögötte. És aztán lényegében arra bontja ki, hogy ahogyan egy embernél, hogyha minden jól megy, természetesen egészségesnek kell lenni a testnek és a szellemnek, és természetesen a szellemnek kell uralkodni, ugyanígy a jó államban is, hát természetesen kell, hogy legyen egy nagy, erős dolgozó réteg, és fölötte egy intellektuális elitnek kell a hatalmat gyakorolni. Tehát ez egy meglehetősen arisztokratikus világszemlélet, amivel Platón közelít a politika kérdéseihez, egy icike-picike szellemi elitnek az uralma. Ezt a szellemi elitet, ha nem is azonosítja kapásból a tradicionális arisztokráciával, de jelzi, hogy közel áll hozzá. Nos, Platón maga egy arisztokrata volt, úgyhogy ez annyira nem meglepő, hogy így gondolkodott. Minden bizonnyal ez a megközelítésmód nem volt idegen a mesterétől, Szókrátésztől. Minden bizonnyal Szókrátész halálra ítélése végül is ezzel függ össze, hogy Athénban mindenfajta izgalmas politikai változások voltak, Periklész kora után volt néhány külső segítséggel végbe ment pucs, arisztokratikus uralmak, a 30 zsarnok uralma. És hát Szókrátész ezt a berendezkedést úgy tűnik, hogy támogatta, és amikor megbukott ez a rendszer, akkor formailag nem ezért, de gyakorlatilag ezért citálták törvényszék elé. Az az elképzelés, hogy az arisztokrácia uralma az valahol jobb, mint a plebsz uralma, nagyon magától értetődő mindenkinek, aki próbált olyan világban élni, ahol a plebsz uralkodik. Aki nem, tehát aki olyan berendezkedésben utalt, ahol valami kis elit uralkodik, annak nem olyan magától értetődő, az azt gondolja, hogy milyen rossz, hogy kiválasztott kevesek uralkodnak. Kis reflexióval azt hiszem, hogy elég nyilvánvaló, hogy ez szükségképpen így van, hiszen egy kis elit, akármilyen jól képzett és a maga módján jó szándékú is, gondoskodni fog arról, hogy az ő hatalma fennmaradjon, és éppen ezért az első prioritása mindig ennek az elitnek az érdek köre lesz. A plebsz pedig nyilvánvalóan, megint csak teljesen nyilvánvalóan, nem ér rá arra, hogy komolyan elmélyüljön az állam nagy dolgaiban, nem ért hozzá, úgyhogy semmi esélye nincs arra, hogy helyes döntéseket hozzon. Tulajdonképpen ennek a két elég magától értetődő észrevételnek egyfajta összebékítésére tesz kísérletet a modern demokrácia eszménye. Ezt most már elég jól látjuk itt Magyarországon, hogy az sem nyert. Ugye a modern demokrácia eszménye az úgy működik, hogy elvileg ugyan a plebsz uralkodik, de gyakorlatilag mégse ő dönt, hanem egész egyszerűen kiválasztja időről időre, hogy ki legyen az az elit, aki dönt. Na most az elit nem hülye, nem feltétlenül úgy, hogy leül egy csendes szobába és összeesküszik, de végül is kialakítja azt az elrendezést, hogy az összes érintett elit, akik közül választhatunk, az békeidőben nagyjából ugyanaz a csapat. Tehát itt most választhatunk különböző pártok között, amit nem választhatunk el meg, hogy kiknek a képviselői lesznek ezek. Gyakorlatilag nem találunk a jelenlegi elitben például komoly paraszti vagy munkás tömegeket. Ugye egészen konkrétan, ha a magyar példát néznénk, nem akarok politikába belemenni, mert nem érdekes, csak illusztráció kedvéért, hogy azt találjuk, hogy a legtöbb parlamenti képviselőnek a végzettsége az konkrétan jogász. Tehát egyfajta értelmiségi elit. Egy második jelentős csapat a közgazdász. Egy harmadik jelentős csapat végzettségétől függetlenül a tulajdonosok. És ezzel szemben mondjuk Esztergályost nem találunk. Ez ugye rendjén is van az Esztergályos, az Esztergályozáshoz ért, és nem a törvényalkotáshoz, de sajnos itt teljesen egyértelműen előáll a korábban az arisztokráciával kapcsolatban megfogalmazott probléma, hogy ez a csapat függetlenül attól, hogy személyesen derék vagy nem derék emberek, de mégis csak elsősorban a saját csapatának az érdekeit érti, és képviseli sikeresen. És ez nem változtat az, hogy egyik, másik vagy harmadik pártot választjuk meg. Körülbelül a között tudunk választani, hogy lényegében ugyanannak az érdekcsoportnak számunkra szimpatikusabb, vagy kevésbé szimpatikus képviselőjét juttatjuk hatalomra. És ez így van nem csak nálunk, hanem ha körülnéznek a fejlett demokráciákban, nagyjából mindenütt. Na ennyit a politikai optimizmusról. Térjünk vissza Platónhoz. Aki tehát, mint maga is arisztokrata, jobban kedvelte volna jó arisztokratikus berendezkedést, ezt próbálta nagyon jól kitalálni, milyen egy jó elit, és mintaféle értelmiségnek mi jutott eszébe, a jó elitet azt jól ki kell tanítani, ki kell képezni. Filozófussá kell őket tenni, hiszen miről is szól a jó államvezetés? A jó államvezetésről, nyilván azt tudja ezt megcsinálni, aki érti, mi az a jó. Ez pedig nem egy egyszerű fogalom, mondja Platón, erre kell tehát megtanítani a majdani államvezetőket. És ezen a szálon kapcsolódik be végül is ez a bizonyos hagyományosan központinak tekintett platonikus eszmény, tehát az ideatan, az eszmék, és pedig kiváltképpen a jó eszméjének, ideájának a körüljárása. Önöknek kiadott olvasnivaló, az az államból két rész a 475E-től 480A-ig, illetve 504E-től 518B-ig terjedő részek. Ezek a varázsszámok, amikkel Platónra hivatkozni szokás, ezeket úgy hívjuk, hogy Stephanus számok. Ez egy Stephanus nevű klasszika filológusra utalnak, aki Plátónnak az első nagy vaskos kiadását elkészítette. A szám az az oldalszámot jelenti, a betű mellette pedig az oldalon belül egy-egy hasábnak a neve. Tehát A-tól E-ig terjednek a betűk minden számon belül. Ez a maga módján egy igen praktikus hivatkozási mód, ez lehetővé teszi, hogy olvasok egy magyar szöveget, és meg akarom nézni például a görög eredetijét, vagy meg akarom nézni egy másik fordításban, pillanatot megtalálom, hogy hol tartok. Tehát nem kell, mint a modern hivatkozásnál általában, egy egészen konkrét kiadásra annak az oldal számára hivatkozni, amit aztán nekem elő kell kaparni egy könyvtárból, hogy megtudjam, hogy miről beszél az, aki idézte. Tehát van ez a standard hivatkozási forma, amit tehát összes Platón kiadás tart. Látni fogják majd, hogy Arisztotelésznél is van egy ilyen, csak az nem Stefanus, hanem Becker számozása, amit követ. Szóval itt már elég előre haladtunk a dialógusban, ha jól emlékszem, valahol a 7. könyv környékén járunk a 10 könyvből. A sok beszélgető partnert elfogyasztott Szókratész, és itt az ifjú Glaukónnal beszélget. Miután nagyjából kialakult ez a kép, hogy az államnak az élén jól képzett embereknek kell lenni, becsületes derék és jól képzett embereknek, ezeket nevezik Platón őröknek, néha filozófusoknak. Úgy tűnik, hogy a végső koncepció az, hogy a filozófusok az őröknek is az elitje. Tehát van a plebsz, aki dolgozik, van az őrök, akik elsősorban katonáskodnak, és az őrök legjobbjai lesznek a filozófusok. Nekünk ez két nagyon külön szakma, ugye a katona és az intellektuál, de ha már azt mondom, hogy a katona és a politikus, akkor már nem olyan nagyon távol áll egymástól, és hát a görög embereszmény az még kevésbé volt széttöredett, mint a miénk. Tehát a jó politikusnak nem csak a bölcsességet, értelmességet tartották alaptulajdonságának, hanem a bátorságot is, tehát ezt a jellegzetesen katonai erényt is fontosnak találták. Tehát elkezdenek arról beszélni, hogy mit is kell tudni ezeknek az igazi őröknek, hát ezt a végső ideákra, jóra, stb. Vonatkozó tudást, erre kell őket képezni, és akik igazán jók lesznek, azok lesznek majd a filozófusok, a crème de la crème. És megpróbálják nagyjából bevezetni az idea fogalmát, mivel a beszélgető partnerét Szókratész túl fiatalnak találja, ahelyett, hogy száraz definíciókkal próbálkozom, mindenfajta hasonlatokkal világítja meg a dolgot, és a szövegünkben hát három nagy klasszikus hasonlattal találkozunk. Kéretik bebiflázni, mert valamikor vizsgázni is fognak ebből, tehát ez a nap hasonlat, az osztott vonal hasonlat és a barlang hasonlat. Mindegyik valahogyan az ideáknak, illetve az ideák szemléletének, a hétköznapi dolgokhoz, illetve az azokkal a foglalatosságnak a kontrasztját próbálja megvilágítani egy metaforával, hasonlattal elénk tárni. Az, hogy Platón számára olyannyira evidens az, hogy az ideák, az eszmék, azok magasabb rendűek, mint a köznapi dolgok, nem is tudom, hogy ez önöknek furcsa, vagy nem furcsa. Mindenesetre nem, egyáltalán nem egy magától értetődő dolog. Tehát a normális ember egyszerűen a dolgokkal foglalkozik, és ha azt mondják, hogy mi kellene inkább mondjuk 1 millió forintnak az eszméje, vagy egy ezres, nagyon kevesen haboznának sokáig, hogy inkább a valódi dolog kell. Tehát nem olyan magától értetődő ez. Mindenesetre valahol itt következik be, vagy legalábbis rögzül, stabilizálódik ez a hangsúlyváltás a görög gondolkodás történetben, ami aztán nagyjából napjainkig velük marad a filozófiában. És nem szükségszerű eleme a filozofálásnak. Tehát az eszméknek, az elvont fogalmaknak az erős prioritizálása az egyedi dolgokkal, a konkrét létezőkkel szemben. Tehát ez a fajta elvontság, az elefántcsontorony valahol itt kezdődik. Persze láttuk már Parmenidésznél is, sőt, Platón maga nagy tisztelettel hivatkozik állandóan Parmenidészre, mint egy bizonyos elvont értelemben végső mesterére. Gyakorlatilag nem találkozott vele, Szókratész találkozott Parmenidésszel, tehát már ott megjelenik. Hogy mi lehet az oka, az persze tudja a csuda. Jól érezhetően az egyik oka az az, hogy ezek a gondolkodók nagyon szerelmesek a matematikába. És ez például nem egy univerzálem, mert csak úgy lehet szerelmesnek lenni a matematikába, ha van, már pedig a görögöknek lett nagyon jó matematikájuk. Konkrétan Platónnak, ennek a filozófusnak a dialógusaiban nem is könnyű matematikai tételeknek a bizonyítását is megtaláljuk itt-ott. A leghíresebb a gyök 2 irracionalitásnak a bizonyítása. Ha belegondol, felteszem, az önök többsége nem tudná most kapásból bebizonyítani, hogy a 2-nek a négyzetgyöke az miért nem egy egyszerű tört szám. Platón bebizonyítja egy dialógusában, pontosabban azt mutatja be, hogy milyen nagy a gondolkodás és gondolkodás vezetés hatalom, mert még egy tudatlan embert is rá tud vezetni, és a beszélgetés során egy műveletlen rabszolgát hívnak oda, és vele beszélgetésben vele láttatja be a mester, hogy a gyök 2 az nem egy racionális szám. Na szóval a görögöknek volt jó matematikája, és nagyon rácsodálkoztak erre a dologra. A matematika tényleg csodálatos. Csodálatos az benne, hogy teljesen biztos eredményt hoz. És az ember nem szereti a bizonytalanságot. Ha emlékeznek, egy fél órával ezelőtt elég hosszan beszéltem arról, hogy hogyan küzdünk a bizonytalanságok ellen, mindenfajta vallási trükkökkel. Nos, a matematikához nem kell vallás. A matematikában valami be van bizonyítva, akkor az úgy van. Tehát a tökéletes bizonyosság, ez egy nagyon-nagyon vonzó dolog. A másik pedig ott van az a borzasztóra izgalmas dolog, hogy leülök egy csendes szobába, befüggönyözöm, kiszámolom, lerajzolgatom, bebizonyítom. És utána kimegyek a világba, és ellenőrzöm, és a bebizonyított tételem tényleg stimmel. Tehát mondjuk be tudom bizonyítani a Pitagorasz tételt, hogy A nézet meg B nézet az C nézet. Majd utána kimegyek, keresek egy derékszögű háromszöget, megmérem az egyik oldalt, másik oldalt, négyzetre emelem, megmérem a harmadik oldalt, azt is négyzetre emelem, és tényleg az első kettőnek az összege lesz. Tehát működik. Tehát nem egyszerűen az van, hogy egy teljesen biztos dolog, mert akkor a játékok is ugyanilyen jók lennének. Ugye a játéknak is fix szabálya van, úgy kell játszani, és kész. Egy lépés vagy szabályos, vagy szabálytalan. Vagy lehet úgy lépni a futóval, vagy nem lehet. Tehát az is teljesen biztos, de semmi másról nem szól, csak önmagáról. A matematika pedig egészen meglepő módon én kitalálom, és a világ meg szót fogad. Tehát az embernek valami óriási hatalomnak az érzetét kölcsönzi, legalábbis annak, aki érti a matematikát. Nos, tehát ebben a korban fejlődik ki a görög matematika, és meghatározó élmény ezeknek a filozófusoknak. A matematika pedig nem közvetlen a reáliákkal foglalkozik, hanem annál jóval elvontabb dolgokkal, vonalakkal, pontokkal, síkidomokkal, számokkal, és azoknak az összefüggéseivel. És ugyanakkor valahogy, mintha a való tárgyak, a konkrét kis háromszögek, mint szót fogadnának az én elvont háromszögről kispekulált törvényszerűségeimnek. Tehát ez nagyon megfelel annak, ahogyan Platón ezt látja, hogy vannak az ideák, a tökéletes tiszta fogalmak, és a való világ sokféle tárgya valahogy ezeknek megfelel, ezeknek fogad szót. Ugyanez a viszony, ez a párhuzam, nem ilyen élesen és tisztán, de általában is megjelenik a tudományok és a hétköznapi megismerés viszonyában. A hétköznapi megismerés az leginkább közvetlenül egyes tárgyakat tapasztal, azokkal szembesül, azokkal kezd valamit. A tudomány ezekben megkeresi az általánosat. Mindenfajta tudomány valahogy az általánosságra törekszik, nem csak a fizika, a biológia is, nem annyira az egyes lóval foglalkozik, hanem az összes lóval, és ez is hasznos dolognak bizonyul a tudomány, hiszen a tudományt alkalmazni lehet sok mindenre, orvostudományban, technikában, és az is működik. Tehát itt is azt érezzük, hogy az általánosnak a megismerése az segít abban, hogy az egyedi problémáimat is megoldjam. Tehát itt is az az elemi tapasztalata volt ennek a korszaknak, ami nem csak a matematikának, de általában a görög tudományosságnak is a hajnal a szép kifejlődésének a kezdete. Tehát azt tapasztalják, hogy az egyedi egyes dolgokkal szemben a kevésbé nyilvánvaló, elvontabb, általánosabb, lényegibb dolognak a keresése, az nem csupán művelt bölcs férfihoz méltó tevékenység, de nagyon is praktikus, valahogy igazibb, működőbb tudást ad. Nos, tehát valahogy ebbe a ténylegesen jelenlevő viszonyba feledkeznek bele nagyon ennek a tradíciónak a követői, Szókratész, Platón, Arisztotelész, és mert Platón és Arisztotelész egyszerűen az ókornak a két legmeghatározóbb filozófusa, akik a középkorig egyértelműen dominálnak, de még az újkorban is alapvető a hatásuk. A 19. század végén még tipikusan Arisztotelészből tanulnak logikát az emberek. Szóval ezért az egész európai gondolkodás nagyon meghatározza ez az elvontnak, az általosnak, a fogalomnak a prioritizálása. Érdemes tehát tudatosítanunk, hogy noha ez egy érthető és nagyon-nagyon fontos mozzanat, nem biztos, hogy mindenfajta filozofálásnak így kell eljárnia. Tehát valahogy ez minthogyha ennek a meglehetősen bonyolult viszonyrendszernek egyetlen egy irányát vagy dimenzióját venni figyelembe. Hát az, hogy az általános, az általánosabb, tehát valahogy nagyobb, valahogy fentibb, valahogy felsőbb, mint a konkrét. És minthogyha eléggé kimaradna ebből a megközelítésmódból az, hogy igen, de egy matematikai tételt mégsem lehet megenni reggelire. Tehát, hogy egyfelől nyilván jó ez, de valahol kevés. Ez nagyon hiányzik az európai tradícióból. Ezt különösen élesen látjuk az ilyen archaikus első megfogalmazásoknál, mint Platonnál. Tehát ahogy a Platón szöveget olvassuk, ha kritikai szemmel olvassuk, valószínűleg önök is elég sokszor kapnak majd hülyét. Tehát micsoda baromság, ez olyan evidenciaként közöl valamit, hogy így van, ami hát nem, hanem legfeljebb így is van, és máshogy is van. És különösen számomra különösen bosszantó az a forma, hogy ez megjelenik, ami pedig a piacképességet szolgálja, hogy ez a dialógus forma, hogy nem egy értekezésben ki van fejtve, hogy ez így van, ezért és a többi, hanem Szókratész beszélget valakivel, akinek az lenne a dolga az én elképzelésem, hogy vitatkozzon és ellenevesse, de nem. Különböző szintig, de alapvetően kiszolgálják Szókratészt, éppen az itt olvasott szövegekben nagyon, itt tehát egy ifjú Szókratészt csodáló emberkének a válaszait tapasztaljuk, aki állandóan azt mondja, hogy de nagyon is, pontosan egyetértek veled. Ó, hát hogy is lehetne úgy? Folytasd csak, drága Szókratész. Jó, az most ne érdekes, ne magyarázd meg, csak mondd a hasonlatodat. És itt tehát ott, ahol én állandóan azt érzem, hogy na most várnám a magyarázatot, ott ez a derék ifjú ember mindig azt mondja, hogy jó, nem kell magyarázni, csak meséljél. Túl kell lépni ezen a kis görcsölésen. Tudomásul kell venni, hogy a mesternek ez az előadás módja, valamiért ezt választotta. Szokás azt gondolni, hogy volt neki belső ezoterikus tanítás, csak az nem maradt ránk. Csak ezek a plebsznek szóló kis olcsó vackok, mert hogy kis olcsó vackok lévén sokat másolták őket, sok kópia lett belőlük, ezek maradtak fel. Nem tudjuk, hogy volt-e Plátonnak írott ezoterikus tradíciója, vagy nem. Lássuk meg benne tulajdonképpen, ami mentén ő valójában működik, ami tehát nem feltétlenül azonos azokkal a szavakkal, amik elhangzanak, amik egy kicsit így le vannak butítva. Próbáljunk átfutni a szövegeinkben levő főbb gondolatokon, tehát ezt puskáznom kell, mert a fejem nem káptalan. Tehát az első nagy szövegrészünkben az ideákat állítja szembe valamikkel, amiket hol így, hol úgy nevez. Egyelőre nevezzük őket dolgoknak, aztán majd látjuk, hogy nem biztos, hogy pont ez. Az idea szó, vagy eidosz, az görögül egyszerűen képet, vagy képmást jelent, és a tudati képre vonatkozik. Tehát szemben az egyes tárgyra, ami ilyen-olyan, amolyan a róla alkotott képem, az valamilyen értelemben lehet egységes. Ez tehát az etimológiája a szónak, nem kell vele nagyon foglalkoznunk, alapvetően Plátonnál már elég tisztán az elvont fogalom értelemben szerepel az idea. Tehát éppen ezért azt hiszem, hogy jó az a fordítói gyakorlat, hogy nem fordítják le, hanem megtartják ideának vagy eidosznak a görög szót. Tehát ezek az elvont fogalmak, ha mi állítanánk szembe a dolgokat, tennénk a másik oldalra, ez előfordul néha Plátonnál, de ha figyelünk, látni fogjuk, hogy nem annyira ez a pandantja az ideáknak, hanem a dolgoknak az egyedi tulajdonságai. Tehát mondjuk vegyük a barnaság ideáját. Platón ezt néha úgy fogalmaz, hogy barnaság sokkal gyakrabban úgy, hogy a barna. És vegyük ezt az asztalt. Ugye ebben az asztalban is mondhatnám azt, hogy van benne barnaság, mert hogy ez az asztal barna, de nem a barnaság van benne, hanem egy bizonyos konkrét barna szín, ami tehát nem maga a barnaság, nem maga az idea, hanem ez az ideának egy megnyilvánulása, vagy reprezentációja, vagy jelensége. Tehát igazából az alapvető páros, az az elvont tulajdonság, és az annak egyedi példányaiként megjelenő konkrét tulajdonságok. Ezeknek lesz aztán az összessége vagy rendszere a dolog. Ez tehát ismétlem a szövegeinkben nem mindig lesz ennyire világos és tiszta. Itt aztán igen furcsa, vagy első hallásra furcsa kategóriákat húz rá Platón egyikre és másikra, ahol az ember, amikor először olvasa, nagyon szeretne vitatkozni, hogy miért is? Miért mondod, hogy ez így van? Azt mondja, hogy az ideák azok a valódi létezők szemben a jelenségekkel, amik nem azok. Ugye az ember hajlamos lenne azt mondani, hogy legalábbis első nekifutásra én pont fordítva látom. Hát ez az asztal, ez itt van, ez valódi létező. Az ideáról beszéljük meg, hogy most hogy is van az? Van vagy nincs? Esetleg nyitott vagyok arra az álláspontra, hogy lehet, hogy megdumálsz arra, hogy tényleg vannak, de ez nem kézenfekvő. Nos, Plátonnál tehát mintegy magától értetődően a fordított a helyzet, az idea létezik és a jelenség nem annyira, majd mindjárt látjuk, hogy hogyan. Mi ennek az oka? Nyilván lehetne nyelvi, meg egyéb elemzésekkel próbálkozni, sokan próbálkoznak is ezzel, tehát hogy a létige különböző jelentései, a kopulatív, az egzisztenciális, a veridikus jelentés, mint ahogy már Parmenidesnél is próbálkoztak ezzel sokan, és ez nyilván valamilyen szinten releváns is ide. Amiről szó van igazából, hogy a létezés, mint ezt már Parmenidesnél is láttuk, valami fajta szokatlanul emelt státuszra tesz szert a létezés, ugye szemben a nem létezéssel, az igazi, valóságos, tehát lényegi dolog. Most ami lényegi, az nem változékony. Tehát valahogy a létezés fogalmát összekapcsolják az állandósággal. És abban a pillanatban, hogy ez már olyan filozófusok számára magától értetődően érzett dolog lesz, akkor világos, hogy a ideák miért létezők igazán. Az egyes dolog, ez ha átfestem, már nem lesz barna. De a barna az attól még van, és ugyanúgy van. Ráadásul a barna az barna, az csak barna. Ez az asztal egyrészt nem csak barna, hanem nehéz, alacsony, vagy magas, kemény, stb. Tehát van mindenfajta más tulajdonsága is. Sőt, ami ennél még inkább zavarbejtő, nem csak barna, hanem például, megnézem az árát, az mondjuk ezüst színű, de akár a lapját is megnézem, ezen is vannak ilyen szürkés csíkok. Tehát barna is, meg nem is. Meg ez a szín, amire azt mondanám, hogy barna, ez is, ez maga a barna. Nem, ez egyfajta barna, ez világos barna. Ez egyszerre barna is, világos is. Tehát nem olyan feketén-fehéren úgy van. Ugye? Szemben a barnával, ami csak barna, az úgy van. Tehát a létezés fogalmának ez a sajátos használati módja magyarázza, hogy miért evidens Plátonnak és ifjú beszélgető partnerének, Glaukónnak az, hogy az ideák azok, amik igazán vannak, szemben a jelenségekkel és a dolgokkal, amik nem annyira. No, de akkor nem létezők? Erről sem lehet beszélni, hiszen akkor az álmot és a valóságot, a hazugságot és az igazságot, a dolgokra vonatkozó hazugságot és igazságot is egynek kellene mondanunk, tehát ezt sem lehet mondani. És itt mond Platón valami olyasmit, amire egy átlag logikus a szívéhez kap, hogy na ne, ezt azért már mégse. Szóval azt mondja, hogy ez valahogy a létezés és a nem létezés között áll. A logikus azért kap a szívéhez, mert nem a fenti értelemben használta a létezést, hanem egy sokkal egyszerűbb, mondjuk ugye a sima hétköznapi használathoz közelibb értelemben használta, ahogy vagy van 100 forintom, vagy nincs 100 forintom. Hogyha azt válaszolom a pincérnek, hogy jön a 100-as számlával, hogy hát kicsit van, kicsit nincs, akkor valószínűleg nagyon szomorú lesz. És nem tetszésnek még hangot is ad valamilyen módon. Tehát a hétköznapi életben nem szeretjük ezt a dolgot. No de, ha a létezésnek ezt a bizonyos formát, ez a teljesen igaz és állandóan igaz, vetjük össze a nem létezéssel, ami egyáltalán nem igaz és soha nem igaz, világos, hogy ott van az a köztes szféra, ami ideiglenesen igaz, és hát olyan többé-kevésbé teljesül, kis megkötésekkel. Hát jó embere a Karcsi. Persze, hogy jó ember, de tegnap nagyon dühös volt, és azért ráütött a kutyájára, amikor kilógott mellette a kapun. Ez ugye előfordult, ami Karcsi alapvetően jó ember, de nyilván nem maga a jó ideája. Ugye abban a percben, amikor szegény kutyának az orrára vert, amikor az a világon a legtermészetesebb és helyesebb dolgot művelte, ugye a szabadságot keres, tehát ennél szebb dolgot nehéz elképzelni, és ezért bünteti szegény kutyát. Tehát nem egy jó dolog Karcsitól. A röstelbe bevallom, hogy Karcsi helyébe mondhattam volna magamat is. Előfordul. De aztán reflektálok. És elmesélem önöknek. Eszerint az ideák lesznek a létező, a valóban létező, az állandó dolgok, amikre tehát, mivel azok tisztán olyanok, ezekre vonatkozhat valódi, megbízható tudás. A nem tudás, ez ennek az ellentéte, Platón nekünk kicsit furcsán fogalmaz, mit csináljuk, azt mondja, hogy az, tehát akkor az a nem létezőre vonatkozik. Nyilván nem ez a való világ, azokra nem egyszerűen a nem tudás vonatkozik, de mégsem mondhatom, hogy az a fajta tudás, mint mondjuk a Pitagorasz tétel ismerete, vonatkozna arra, hogy ez az asztal barna, hiszen lehetek színva, konkrétan az vagyok egy picit. Szóval valahol megint csak a kettő között fog állni, a tudás és a nem tudás között az ezekre vonatkozó ismeret. Ezt nevezi Platón vélekedésnek, doxának. Akiknek kitűnő a memóriák, még emlékeztetnek, hogy Parmenides is használta ezt az oppozíciót, az igazságra vonatkozó tudást és a halandók vélekedéseit. Az egyik a létezőről szóló tanítás, a másik pedig a tapasztalati világra vonatkozó természetfilozófiai tanítás volt. Tehát a doxa, a vélekedés egy kicsit más értelemben szerepel Plátonnál, mint mondjuk a köznyelvben. Tehát alapvetően az evilági dolgokra, jelenségekre vonatkozó, akár nagyon is körültekintő ismeretszerzést és ismeretet is doxának fogja nevezni. És ebben persze igaza van, a 19. század átmeneti tudományos hurráoptimizmusa után ma már megint leginkább azt gondoljuk, hogy igaz, hogy nagyon sokat tudunk a világról, de nincs egyetlen egy olyan tudományos állítás sem, amire komolyan azt mondhatnánk, hogy ez most már végleges és biztos, és ez soha nem fogja az emberiség máshogy gondolni. Nagyon-nagyon alapvető tudományos meggyőződéseinket, nagyon ellenőrző tudományos meggyőződéseinket kellett félretolni. Ugye itt éppen a legsikeresebb newtoni természet, filozófia, mechanika, fizika az, amit a 20. században részint a relativitás elmélet, részint a kvantummechanika ad akta tett. Tehát egy 200 éven keresztül tökéletesen megbízhatóan működő, rendkívül pontos világleírások, gondolja azt ma egységesen az összes fizikus, hogy sajnos nem igaz. Tehát ma már nem gondoljuk azt, hogy léteznének a való világra vonatkozó, abszolút bizonyos és végső tudások. Nos, Platón tehát kiinduló pontként is azt mondja, hogy minden ilyenfajta tudás, ami a való világra, a tényleges tárgyak világára vonatkozik, az lehet nagyon kitűnő, de mégsem igazi tudás, csupán nagyon jól megalapozott vélemény, doxa. Ennek megfelelően, hát aki az ideákkal foglalkozik, vagyis az igazi tudást műveli, tehát ez a legkomolyabb ember, ő az, akinek abszolút tudása lehetséges, őt nevezzük filozófusnak, és az ő módszerét nevezi Platón dialektikának, ami a dialegomáj, párbeszédet folytatok szóval származik, ugye a kedvenc előadási műfaja, ezek a pseudo-dialógusok, ezek az áll párbeszédek. És ebben azt hiszem egyébként nagyon igaza van, az ember nem feltétlenül tök hülye, de azért egyedül a saját kis gondolatmenetébe bezárva hajlamos nagyon-nagyon tévutakra tévedni. Tehát a filozófiának tényleg nagyon alapvető módszere a komolyan vett párbeszéd, tehát az, hogy olyan emberrel beszél meg a dolgot, aki nem ért velem egyet. Mert ez, ami nem igazán teljesül a plátoni dialógusokban, tehát a párbeszédük egy része élből elfogadja, amit Szókratész mond. Más része szerepe szerint ellenkezik vele, de nem túl komolyan csinálják ezt a dolgot. Tehát a valódi életben, ha az ember komolyan próbálkozik merész spekulációval, kihagyhatatlan lépés az, hogy velem egyet nem értő értelmes emberekkel próbáljam megdumálni a dolgot, mert biztosan lesznek olyan szempontjai és ellenvetései, amikre mi nem gondolnánk. Nos, tehát a dialektika a legmagasabb rendű tudás elérésének az eszköze, és ezzel élnek tehát a filozófusok, az őrök legkiválóbbikai. Ezzel szemben alkot egy műszót, aminek nincs szép karrierje, szemben a filozófussal, bölcsesség szeretőjével, amit mindmáig használunk. Tehát azt mondja, a köznapi jelenségeknek a vizsgálója az a filodoxus, a doxának, a vélekedésnek a kedvelője. A filozófus a szophiának, a bölcsességnek, a tudásnak a kedvelője. A filodoxus a vélekedő ember, aki tehát a világnak a dolgait vizsgálja. kicsit trükkösen, alapvetően úgy csinál, mint hogyha a filodoxus az alapvetően nem természettudós lenne, mert ez egy kicsit rázósabb lenne, az egyszerűség kedvére az esztétát nevezi annak, aki úgy kinéz a világ, és azt mondja, hogy hű, de szép ez, derék dolog. Tehát aki értékeli a világot, és nem annyira megismeri. Általában Platón próbálja elkerülni, nem tudom miért, a leíró tudományoknak az emlegetését, néha, mintha ott járna a gondolataiban, de nem nagyon hozza őket igazán szóba. És hát végül mindezeknek, mind a kettőnek ellentéte, vagy végső pontja ennek a skálának, ugye a nem létezőre vonatkozó nem tudás, aminek tehát az eredménye a hamis. Mi ezt nagyon nem így írnánk le, mi nem azt mondanánk, hogy a nem tudás a nem létezőre vonatkozik, hanem azt mondanánk, hogy a nem tudás a létezőre vonatkozó hamis vélemény, mert mi azt gondolnánk, hogy a nem létezőről nem nagyon lehet hamisan se vélekedni, éppen mert nincs se igaz, se hamis módon nem lehet. Tehát ez egy kis logikai finomság, nem igazán érdekes. Jó, a második szövegrészünk, itt egy olyan 20 oldalnyi szöveget átugrik a választott szemelvény, már nem általában az ideák és a jelenségvilág kontrasztjával foglalkozik, hanem kimondottan kiemel az ideák közül egyet, a jó ideáját. Ez valószínűleg nagyon különösen fog csengeni önöknek, amikor olvasgatják, hogy most miért pont. Kétféle magyarázat tartozik hozzá. Az egyik az az, hogy ebben a korszakban, Szókratésznél, Platonnál, Arisztotelésznél is, a filozofálásnak még kiemelt tárgya volt a helyes cselekvés, az etikus cselekvés, a jó. Minthogyha egyébként csökkenő tendenciát látnánk, tehát mintha Szókratész vizsgálódásainak elsősorban a helyes emberi élet állna a középpontjában. Platonnál ez egy kicsit halványul, és Arisztotelésznél tűnik leginkább el, de konkrétan az önök által olvasandó szöveg az pont Arisztotelésznek az etikája lesz, ahol szintén ez áll a homloktérben. Tehát az egyik ezeknek a gondolkodóknak az érdeklődési köre az, hogy még nem annyira teoretikus a filozófia, mint majd lesz az európai hagyomány nagy részében. Tehát még azért elég komoly súllyal jelen van benne a reális indítatás, az, hogy valamilyen módon nem egyszerűen azt kérdezi a filozófus, hogy hogy is vannak ezek a dolgok, hogy miért kérdezem, nem csak érdekel, hanem még valahonnan onnan indulnak, hogy itt vagyunk ebben az életben, ezt az életet kellene jól élni, helyesen, szépen élni, hogyan is kell ezt csinálni, azért gondolkodunk, hogy ez meglegyen. Tehát ez a gyakorlati kiindulás, amit említettem, hogy a keleti gondolkodásban lényegében mindvégig döntő súllyal jelen van, itt még a filozofálás hajnalán még jelentős súllyal jelen van, de éppen ezek a mesterek sokat tesznek annak érdekében, hogy eltűnjön a horizontról, vagy csak nyomokban pukkanjon fel a vízfénye, a déli bábja olykor-olykor a későbbiekben. A másik oka az, hogy ezt az ideát nem egyszerűen a jó ideájának lehet nevezni. Időnként Platón is használ más szavakat, és nem teljesen tiszta a szőrszálhasogató elemzőknek, hogy hogy is viszonyulnak ezek az ideák egymáshoz. Miről van szó? A jó ideája, az igaz ideája, a szép ideája és a létező ideája. Anélkül, hogy a filológiai kérdésre megpróbálnék választani, ami arcátlanság lenne, mert egészen picit sem vagyok Platón filológus, tehát teljesen nem értek hozzá. Gondolatilag azt gondolom, hogy elég világosan érezhető, hogy itt miről van szó. Egész egyszerűen Platón megpróbálja egy-egy jó általános szóval illusztrálni azt a fogalmat, amit mi talán általában értékesnek nevezhetnénk. Tehát az értéknek a legáltalánosabban vett fogalma lesz az, amiről itt szó van. Ezt nevezi tehát a jó ideájának Platón. Világos, hogy az értékes és a létező azok számunkra legalábbis Kant óta nagyon-nagyon élesen elváló dolgok. Ez, amit úgy szoktunk megfogalmazni németül, hogy a Sein és a Sollen között nincs átjárás, a létezés és a kellés között nincs átjárás. Attól, mert valami így és így van, ebből nem következik semmilyen módon, hogy minek kell lenni, hogy mit kell csinálni. Tehát ez egy modern filozófiai közhely. A régiek ezt még nem egészen így látják, alapvetően arra törekszik minden etikai gondolkodó a régi korszakban, hogy megalapozza a világképéből, ez a hogyan látom a világot, tehát mit kell csinálni. Tehát azt hiszik, hogy van ez az átjárás. Platón egy átjárást nevesít itt ebben a szövegben, amikor azt mondja, hogy sokra megyünk egy olyan értékkel, ami nem létezik. Ugye? Tehát ez az a bizonyos 1 millió forint, ami konkrétan nincsen. Az 1 millió forint az egy nagy érték, de ha nincs nekem, nem tudok vele semmit kezdeni. Tehát az érték működéséhez, annak az értéknek léteznie is kell. Valahogy így próbálja összekapcsolni ezt a két eszmét. Most mitől lesz ez a legfőbb ide? Megint csak értékválasztás kérdése, tehát az etikai gondolkodó. De abban a pillanatban, hogy behoztam a gondolatkörébe a létezést, akkor már világos, hogy tényleg a leguniverzálisabb eszméről van szó. Ugye a létezőkkel szemben semmi sem áll. Tehát a létezés a legáltalsabb idea. Ezt majd Arisztotelész a maga kategória rendszerében nagyon tisztán ki fogja fejteni, hogy a legfelsőbb nem a létező, amiben minden belefér. Beleférnek a dolgok, a tulajdonságok, a mozgások, minden a létező alá esik. Nos, tehát mivel a legáltalánosabb, ezért az eszmék közül is a legvégső ez az eszme, elsősorban mint létező, de mint az érték az egyetlen, ami az embert érdekli, hiszen ki akarna bármifajta haszontalan vagy értéktelen dologra szert tenni. Platónnál ez a kettő összekapcsolódik itt, tehát van egy kis logikai bibi, de mondjuk érzelmileg vagy értékfilozófiailag követhető. Ha egyszer a legfőbb idea, tehát a legkomolyabb tanulmányok tárgya, a jó ideája, akkor felvetődik a kérdés, hogy mi ez a jó. Nem igazán magyarázza meg Platón, sőt egy helyen feketén-fehéren azt mondja a Szókratész Glaukónnak, ez most túl nehéz feladat nekünk, hagyjuk inkább, jó? És erre Glaukón azt mondja, ó, persze, hagyjuk. Minden esetre nagyjából ki lehet hámozni valamelyes, mint amit mondtam. Felvet néhány úgymond közkeletű vélekedést, azt mondja, a műveletlenek az élvezetet tekintik jónak, de hát ez ostobaság, hiszen mindenki egyetért abban, hogy vannak gyalázatos élvezetek is. Márpedig hogyan lehetne a jó és a rossz azonos. A műveletekkel inkább az okosságot szokták jónak mondani, de hát ez sem lehet kielégítő vélemény, hiszen vajon mindenfajta okosság jó? Mondjuk egy olyan okosság, hogy hogyan forgassam ki vagyonából amúgy is szegény rokonaimat, az jó? Nyilván nem. Tehát csak is az az okosság lehet jó, ami a jóra irányul. Na de ez meg körbenforgó okoskodás lenne, mondja Szókratész, tehát ez sem kielégítő. Na akkor mi a jó? Itt kapjuk azt a választ, hogy nem mondom meg, mert nehéz ez még neked, Glaukón fiam, nem bírnánk ezt ésszel. Helyett elmondok egy hasonlatot, a jónak az ivadékával fogunk foglalkozni, és akkor itt jön a nap hasonlat. Nem a tudás, hanem a vélekedés alapvetően az érzékelésen keresztül történik. Az érzékelések közül a legkiválóbb a látás, mondja Szókratész. Nagyon magától értetődő, amit mond, meghatározza az európai gondolkodást, gyakorlatilag napjainkig pedig tévedés. Érdemes rá felfigyelni, nem a látás az alapvető érzékszervünk, hanem a tapintás. De ezt nem veszük észre, mert a látás a leginformatívabb érzékelésünk. Informatív és távolra hat. Tehát ebben az értelemben nagyon-nagyon ügyes. Ugyanakkor a látás nagyon meg tud minket téveszteni számos módon. Például az ember vizionálhat, és ha valaki csak őrült és víziói vannak, de nem ostoba, akkor az úgy fogja leellenőrizni, hogy tényleg a nagymama kelt fel a sírjából, vagy csak víziónba, hogy megtapogatja. És azt mondja, hogy ja, már megint csak látomásom van, kicsit idegesítő, de mindegy. Ezt a 19. század második felében egy kitűnő és teljesen méltatlanul elfelejtett gondolkodó Dilthey elemzi majd nagyon-nagyon szépen. Nem sok hatása van, tehát azóta is az európai filozófiai tradíció alapvetően a látás mentén próbálja megérteni a világ észleletünket. No, szóval Platón is mint evidenciát mondja, hogy ez a legkitűnőbb. És nézzük, hogy is van a látással. Mi kell a látás? Hogy működik ez? Hát kell hozzá szem, meg kell hozzá a látható dolog, konkrétan annak a látható vonása, tehát a színe. Elég ez? nem elég, mi kell még a látáshoz? Az ifjú beszélgető partner nem nagyon okos, úgyhogy micsoda? Hát fény, édes fiam, fény, anélkül nem látsz. Na és mi a fénynek a forrása? Igen, a nap. No hát ugyanígy van az ideákkal is. Az ideák, amiket tehát nem látással, nem érzékeléssel ismerünk meg, hanem az ésszel ismerjük meg. Azoknak is szükségük van valami ilyen végső forrása, ami tehát a jó ideája lesz. Ami miként a nap szintén látással ismerhető meg, ugye a napot is lehet látni, de ő adja a többi dolognak a láthatóságát. Ugyanígy a jó ideáját szintén ésszel lehet megismerni, de ő adja az összes többi ideának is a megismerhetőségét. Sőt, ahogyan a nap nem csak a láthatóság forrása, hanem éltető meleget ad, táplál, növel. Tehát mindenfajta világi változásnak a forrása, noha maga a nap, az nem változik, örök. Ugyanígy a jó ideája is kölcsönzi mindenfajta eszménknek a valóságosságot és a létezést, noha maga messze mindezek fölött áll. Érezzük a vallásos lendületet Platónnak a szavaiban, nem igazán kapja meg azt a vallásos interpretációt, amit majd később a platonikus hagyományban, a neoplatonizmusban megkap, ahol valahol erre a pozícióra valami nagyon elvont isteneszmény fog beköltözni. No, ez tehát a nap hasonlatnak a magva, ami tehát a jó ivadéka, valahogy evilági reprezentánsa. Még annyit hoz ki Szókratész a hasonlatban, hogy ahogyan egyébként a nap nélkül is lehet bizonyos dolgokat látni, hogyha nem a nap világítja meg, csak a hold vagy a tűz, de akkor nem olyan jól látjuk őket, homályosan látjuk őket, inkább tévedünk a színükre vonatkozólag. Ugyanígy, hogyha valamit nem a jó ideája világít meg, azért lehet róla gondolkodni, ezért lehetséges a való világ tárgyairól is gondolkodni. Ez egy kis kitérő nála, nem is nagyon megy bele, mert kicsit szétveszíteni a rendszer keretét, hogy valójában a gondolkodásnak nem csak az ideák a tárgyai, hanem a való világ dolga is, tehát itt behozza. De mivel azokat nem az idea világítja meg közvetlenül, éppen ezért az idevágó gondolkodás sem lesz olyan tiszta, világos, egyértelmű és helyes, hanem tévedhető lesz. Tehát nem tudás lesz, hanem már megint csak doxa, vélemény. Ugye a hasonlatnak számomra egy kis gyengéje, hogy egy négytagú hasonlatnak lényegében három tagot feleltet meg. Ugye a négytagú hasonlatunk a nap, a fény, a szem, a látás és a szín. A megfelelésben pedig a, mind a nap, mind a fény pozícióját lényegében a jó ideája tölti be. Tehát nem egészen világos, hogy hogy vannak ezek. Nem tudom, hogy elhibázta a mester, vagy megint arról van szó, hogy egyszerűen ebbe a plebsznek szóló szövegbe nem akarta belevenni a végső tanítását, ami lehet, hogy valami vallási tanítás lett volna. Tehát lehet, hogy a nap pozíciója a végső soron valami istenséget találnánk, más szövegek alapján érzi az ember, hogy nem lenne ez idegen Platontól. De itt ebben a szövegben nincs. A következő hasonlatunk az osztott vonal hasonlat, ami egész egyszerűen a megismerésnek a különböző mezőit osztja négy részre. A tiszta ideákra vonatkozó nagyon magas rendű, az ennél azért jóval földhöz ragadtabb matematikai megismerés, de ez még mindig a biztos tudásnak a szférája. Csak míg az ideák megismerése az egyre feljebb halad a végső alapelvek felé, a matematika fordítva alapelvekből indul ki, axiomákból, alaptételekből, és azokból bizonyít meg egyre lejjebb, míg végül lehalad az egészen konkrét alkalmazásokig, tehát az alsóbb szintekhez, a külvilág megismeréséhez, amit a rendkedvéért Platón, hogy szimmetria legyen, szintén kettéoszt, azt mondja, van a dolgokra vonatkozó megismerésünk, a valódi tárgyak megismerése, és legalul az ezeknek a visszfényei, képei, ányképei, mint árnyék, mint tükörkép, mind művészi ábrázolás vonatkozó megismerés. Azt, hogy ez mit keres itt, ez kicsit homályos. A tágabb összefüggésben, a dialógus egészében, ahol a jó államberendezkedésről beszél Platón, ott talán érthető, alapvetően a művészeteket fikázza Platón. Ami érdekes. Láttunk már ilyet Hérakleitosznál is, hogy valahogy gondja van a művészetekkel. Tehát Platón is érdekes módon eléggé száműzné a művészeteket, mint amik rosszra visznek. Ez összefügghet azzal, hogy a korszak legkitűnőbb művészetei erősen demokratikusak. Mindenekelőtt a nagy görög tragédia, az kimondottan a nagy közönségnek szólt, annak a közösségi érzését, élményét volt hivatva megerősíteni. De tudja csuda. Szóval talán ezért kerül ide ez a negyedik legalsóbb megismerési forma. És végül az utolsó hasonlatunk, amire időnk már csak 5 perc maradt, pedig sokat lehetne róla fecsegni, a nagyon híres barlang hasonlat. Ez azt meséli el, hogy a hétköznapi ember, aki csak a világ dolgait figyeli, az valami olyan, mint a moziban a néző, aki csak a filmet néz, és egyáltalán nem foglalkozik a valódi világ dolgaival. A filozófus meg olyan, mintha valakit kiráncigálnának a padsorokból, és kivinnék a napvilágra, és ott elkezdeni a valódi dolgokat látni. A valódi dolgok először is nem nagyon látná őket, mert jön a sötét teremből, tehát egy kicsit így pislogna, és konkrétan utálná, hogy kivitték a filmre, ami izgalmas volt és szerette, és olyan vaksin bámulna, de előbb-utóbb megszokná, és aztán rájönne, hogy tulajdonképpen azért a büfébe kapható igazi szalámis zsömle sokkal jobb, mint a filmen nézhető szalámis zsömle, és akkor elkezdi magát ott nagyon jól érezni. Ha viszont visszavisszük a nézőtérre, és ott szóba áll a többi nézővel, akkor tök hülyének fogják nézni az ipsét, hiszen kimaradt a film jó egy pár kockájából, és egészen konkrétan a kinti fény miatt nem nagyon lát bent a sötétben. Ugye, ha késtek el valaha moziból, akkor tudják, hogy van ez, hogy az ember orra esik. Nos, egy kicsit lazán mondtam a plátoni hasonlatot, de ha el fogják olvasni, látni fogják, hogy pontosan erről van szó, tehát egy barlangba lekötözött emberek ülnek a hátsó fal felé fordulva, ahol csak árnyékokat látnak. Az árnyékok úgy kerülnek oda, hogy egy kicsit feljebb emberek bábfigurákat visznek, az embereket nem látjuk, mert egy fal eltakarja őket, és mögöttük egy tűz ég, és a tűz kivetíti a bábfiguráknak a képét a hátsó falra. És ezt látja a normális ember. A bábfigurát cipelő szolgák, azok időnként fecsegnek össze-vissza, a barlang hátsó fala visszhangos, tehát onnan halljuk a hangot. Tehát ez teljesen tisztán a mozit meséli el Platón. És a filozófussal pontosan az történik, hogy egy másik filozófus, aki már valóban filozófus, az feloldja a bilincseit, amik oda kötik az ülőhelyéhez, és kiráncigálja feljebb, és ez a szegény ember már a tűzfényétől teljesen el fog vakulni. És akkor ott látja a bábukat és az asszorduló embereket, és látja, hogy na hát, az egész tiszta átverés volt, amit eddig láttam, és nem nagyon érdekli. Nos, ha igazi jó vezetője van, az tovább viszi, és kiviszi a barlangból a napvilágra, ahol aztán nagyon vaksi lesz szegény emberként, de előbb-utóbb valami keveset fog látni, először a tárgyakat, először éjszakai fényben, stb. És végül elér odáig, hogy feltekint magára a nagy napra. Nos, hát ugyanígy a filozófus is, az érdektelen, csalóka, mulandó, változékony, valótlan ányképek nézésétől több lépcsőn keresztül végül is el kell, hogy jusson a jónak és az igaznak a szemléletéhez. Nos, a hasonlat nagyon-nagyon híres, gondolom nagyon sokan, akik még nem is olvasták a szöveget, hallottak már róla. Én azt gondolom, hogy az egyik legérdekesebb, legelgondolkodhatóbb része a hasonlatnak az, ami csak mint egy mellékesen fűz hozzá Szókratész, de ebben elég sok bölcsesség van. Az, hogy ha a filozófus visszamegy a napfényről a barlangba, akkor nem fog látni, csetlik, botlik, botorkál. És akik a barlangban vannak és sose jártak a fényen, azok azt fogják gondolni, hogy botorkál, béna, és hülyeségeket fecseg, ami mind nem igaz. Nos, ez valóban nagyon a dolognak a lényegéhez tartozik. Ha a filozófus olyasfajta ember, aki megpróbál túlmenni a mindenki számára könnyedén hozzáférhető valóságon, és talál is valamit, akkor az jó eséllyel sokaknak idegenül, különösen, esetlenül és valótlanul fog hangzani. Tehát ha az ember filozófiát olvasgat, akkor ne rettenjen el attól, hogy valami első hallásra nagyon nagy baromságnak tűnik. Lehet, hogy végül is annak fogjuk tartani, de, hogy is mondjam, adjuk meg neki a lehetőséget, hogy lehet, hogy ő jön a fényről, és mi botorkálunk itt a sötétbe, hát ha mégis tud valami nagyon fontosat mondani. Én már néhányszor szembesültem ezzel az élménnyel, úgyhogy azt gondolom, hogy önök elől sincs elzárva. Kitartást hozzá. Köszönöm szépen.
Elhangzott Filozófia történet Platón, Rúzsa Ferenc előadása. A felvétel 2007. novemberében készült.